Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva énekeljük a 310. számú dicséretünknek az első három versét. A 310-es számú dicséretet énekeljük, egy kicsit kevésbé ismert ének, és talán nem is olyan jól tudjuk, de kapunk hozzá majd segítséget. A 310. dicséret első verse így kezdődik: küldé az Úristen hűséges szolgáját. Református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
51. úrnapja, 126. kérdés. Melyik az ötödik kérés? Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Azaz, Krisztus véréért nekünk, nyomorult bűnösöknek, ne tulajdonítsd sem az általunk elkövetett bűnöket, sem a minket bénító gonosz hajlamot. Ugyanakkor a te kegyelmedről tanúskodik bennünk az az indítatás, hogy feltett szándékunk fele barátainknak szívből megbocsájtani.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, advent 4. vasárnapján hallgassuk Istennek igéjét, ahogyan megírva találjuk azt Lukács evangéliumának az első részében, az első résznek a 26. versétől kezdve a 38. versig. A 6. hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe. Egy szűzhöz, aki Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt: üdvözl légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Ime fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek. Az angyal így válaszolt neki, a Szentlélek száll reád, s a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Ime a te rokonod Erzsébet is fiút fogant örökségére, és már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Akkor így szólt Mária, ime az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. És ekkor eltávozott tőle az angyal. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és imádkozzunk együtt. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Ezek a jól ismert igék, a jól ismert történet egészen különösen cseng ebben a mostani időben. Hiszen olyan jó lenne, hogyha sokan tudnánk együtt lenni egymással, szeretteinkkel, együtt a gyülekezetben, és együtt készülni arra, hogy együtt ünnepeljünk, együtt örvendezzünk, mert te eljöttél ebbe a világba, mert emberré lettél. Látod, hogy mennyi gondunk és mennyi terhünk van a járvány és azon kívül is. Urunk, köszönjük, hogy az örömhír most is örömhír. Köszönjük, hogy most is üzenetet hozol nekünk, és az üzenet arról szól, hogy te kegyelmes Isten vagy. Nem arról szól, amit magunk körül látunk, amit magunk felfogni tudunk, hanem arra emlékeztetsz bennünket, hogy te cselekvő Isten vagy, aki nem megígéred, hogy majd egykor cselekedni fogsz, hanem már megtetted mindazt, amit előzőleg megígértél. Urunk, mert közölted velünk a te szeretetedet, közölted velünk a te kegyelmedet. Úgy lehetünk itt, akik nem most várjuk az Úr Jézus megszületését, hanem annak örülünk, hogy emlékezhetünk rá. Kérünk, hogy tedd áldottá számunkra a te igédet. Engedd, hogy megújítson. Engedd, hogy szent lelked által erőt kapjunk általa. Légy segítségül, jobban értsünk téged, jobban szeressünk téged, és jobban tudjuk szeretni az embertársainkat. Urunk, könyörülj rajtunk, amikor hozzád jövünk, és hozzád kiáltunk. Jézus Krisztusért hallgass meg minket, atyánk. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 304. dicséretünket énekeljük. A 304. dicséretnek a dallama ismerős lesz, mert a 130. Zsoltár a dallama. Ugye a 130. Zsoltár így kezdődik, te hozzád teljes szívből, de a 304. dicséretnek a szövege így kezdődik, kapuk, emelkedjetek, kiáltó szó hallik. Az első két verset énekeljük. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom. Megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most két verset újra olvasok, Lukács evangéliuma első rész, 37. és 38. versei. Mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária, ime az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. És ekkor eltávozott tőle az angyal. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Kicsit eltérve a Biblia olvasó kalauztól, ezt az adventi történetet választottam a mai napi igének, részben azért is, hogy hadd folytatódjon az a sorozat, amely az előző év karácsonyán kezdődött el, amikor is, ez egy minisorozat, azért csak két részből áll, azért, mert akkor pedig József helyzetéről és a neki adott kijelentésről hallhattunk. Most ennek a történetnek az egyik főszereplője, emberi főszereplője, illetve egyetlen emberi szereplője és egyben főszereplője, Mária, Jézus édesanyja. Amikor a karácsonyra gondolunk, akkor sokan úgy képzeljük el a karácsony, mint valami idilli, csodálatos eseményt, amelyet szeretnénk megismételni. Hogyha megnézzük a képeslapokat és azokat a képeket, amik talán már nem is papíron sokszor, hanem úgy egyébként érkeznek, egy nagyon szép képet látunk magunk előtt, vagy a boldog napkeleti bölcsek menetelnek Betlehem felé, vagy ott látjuk a jászolt fölötte a csillaggal, vagy a pásztorokat, és hát minden olyan idilli és olyan csodálatos, és bizonyára van egy ilyen törekvés bennünk is, hogy hát legyen ez a karácsony tökéletes, és ez meglátszik az embereknek a törekvésében, hiszen sokat költünk rá, hiszen nagyon készülünk rá, hiszen fontos szerepet játszik a családoknál, amikor arról van szó, hogy hát kivel lehet találkozni, hogyan. Itt az emberi kapcsolatoknak a felértékelődését is látjuk egyszerre, szóval, hogy egy központi kérdés. Van valamiféle vágy az emberben a tökéletesség felé, azonban az igazság az, hogy hát az első karácsony sem volt igazán idilli, így emberi szempontból nézve, és hát nem biztos, hogy a mi életünkben is mindig sikerül ezt megvalósítani. Egy történet jutott ezzel kapcsolatban eszembe, ami velem esett meg, hogy az egyik igehirdetés után, ritkán, de előfordul, kaptam egy levelet, amelyben valaki a csalódottságát fejezte ki, mert hogy ő azért jött be a templomba, hogy a szívébe békesség legyen, és valami harmóniára jusson, és én pedig közben mindenféle bűnökről, meg ilyenekről beszéltem, és hogy nem erre számított, és még volt más kifogása is, próbáltam erre valamilyen módon reagálni. Igen, az a célja az életünknek, és talán, hogy elmegyünk az Isten tiszteletre, részben van egy ilyen vágy is bennünk, hogy békesség legyen a szívünkben, és ez teljesen normális, és jobb esetben talán el is jutunk erre a békességre, csak hogy ennek van egy folyamata. Az, hogy Isten megbékéltette a világot, megbékéltette az embereket önmagával, az nem azzal kezdődött, hogy azt mondta, hogy figyeljetek, semmi nem számít, minden oké, minden happy. Hanem elküldte a fiát, aki valóságosan meghalt értünk a kereszten. A békesség utána jön. Először szembesülnünk kell a bűneinkkel, szembesülnünk kell az elveszett voltunkkal, a nyomorultságunkkal, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg. És hogyha ezzel szembesültem, akkor értem meg a békességet. Ugye tudtam sírni, akkor látom meg utána azt, hogy milyen nagy a kegyelem, amely az Istentől jön. Szóval ez a békesség dolog igaz, csak van egy útja, hogy odáig eljusson az ember. Van egy felismerésének egy folyamata, hogy erre a békességre eljussunk, és erre a békességre rá találjunk. Sok olyan történet van, amely arra emlékeztet bennünket, hogy nem mindig olyan csodálatos, bár vannak biztos olyanok is, egy születés. Nekem is több ilyen tapasztalatom van, egyszerűbbek, meg bonyolultabbak, talán a legrémisztőbb, amikor Nagykanizsáról Zalaegerszeg felé száguldoztunk egy szirénázó mentőautóval a kora szülés miatt. Szóval nem minden születés tökéletes, vagy olyan élmény, így utólag hálát adok mindenért, de akkor nem volt egy egyszerű helyzet. És biztos, hogy sok ilyen történet van. Aztán sok olyan történet van az életünkben, amelyek arról beszélnek, hogy nem minden idilli, hanem vannak nehézségek. Volt olyan gyülekezeti tagunk, aki elmesélte, egyik presbiterünk volt, hogy hát ő igazából valahol ott Szatmárba született talán, de csak azért ott született, mert akkor értek oda az Észak-Erdélyből menekülő szülei. Mennyi családi történet van, kedves testvérek, visszatekintve? Mennyi történet, amely ott van mögöttünk, és ott van a családoknak a történetében? Megpróbáltatások, és mennyi minden, amire lehet emlékezni, és arra is emlékeztet bennünket, bizonyára kinek-kinek a családjának a történetében ott vannak, arra is emlékeztet bennünket mindez, hogy nem mindig olyan az élet, amilyennek elképzeljük, persze arra is emlékeztet, hogy megtapasztaljuk Istennek a kegyelmét. Engem különösen is megérintett egy történet, nem az én családom története, ott is vannak sok minden, hadifogság, sok-sok minden van benne, amik kalandosak is, meg amelyek szomorúak is, de egy másik történet, ami ebben az évben került elő, mégpedig azért, mert Magyarországon van egy olyan osztálya talán a Honvédelmi Minisztériumnak, hogy hadisír gondozással foglalkoznak. Ez is egy szomorú dolog, hogy most jutottunk el odáig egyáltalán, hogy elkezdünk azokkal a katonákkal, azokkal a hősökkel foglalkozni, akik a háborúkban estek el. Az első világháború után volt ilyen, de a második után a rendszernek a szégyene, hogy ezeket az embereket elfelejtették, megbélyegezték, és hogy most tartunk ott, hogy most kell megtalálni az ő sírjaikat. Így történt Budapest előterében, Sűsebb környékén, azt hiszem, valaki még emlékezett, hogy katonák, magyar katonák haltak meg, és hát ki megtalálták a sírokat, exhumálták, és egy csomó katona esetében, több katona esetében nem voltak meg az azonosítási jelek, nem tudták, hogy kicsoda. De az egyik katonánál találtak egy gyűrűt, és az volt ráírva, hogy azt hiszem Eszter 1942. És akkor kitalálták, hogy meg kéne találni, hogy ki, talán így tudják azonosítani. És hát végülis az interneten meg a sajtóba ment végig, és kiderült, hogy egy pont abban a, remélem jól mondom, pont abban a gyülekezetben élt egy református emberről van szó, erről később jöttem rá, ahonnan a mézet szoktuk kapni. És az a lelkész kollega volt az egyik, aki eltemette újra majd, mert kiderült, azt hiszem, hogy remélem jól mondom, hogy füzesgyarmatról van szó, és ott ugye kiderült, hogy már csak a lánya él, mert született egy lánya, aki talán nem is emlékezett az édesapjára, és neki adták vissza a gyűrűt. Micsoda történet, micsoda fájdalom, micsoda szomorúság, mennyit várhatták vissza, mert nem tudták, mi történt vele. Várhatták vissza a férjet, az édesapát, kitartóan, hűségesen. És a történet vége, hogy végül, hát holtukban egymásra találtak, mert ugye oda temették el újra, vagy egyáltalán most már tisztességesen, nem csak úgy elföldelték, mint először. És tele van ilyen történetekkel a mi történelmünk. Én csodálkozom rajta egyébként, bár ez kicsit kitérő, hogy se nem ragadja meg az írókat, se a film készítőket, ez a sok-sok gyönyörű, fájdalmas, sokszor tragikus, máskor meg jól végződő történet, hogy ez senkit nem érdekel. Hogy nem születnek filmek, tömegei, könyvek, sorozatai arról, ami ott van bennünk, amit talán itt a gyülekezetben is sokan tudnának mesélni, átélt élményeket. Szóval azt akartam mondani, hogy a világ nem mindig idilli, de nem ezzel akarom befejezni. És ezt mi is megtapasztaljuk, ott van, és tudnák talán folytatni a testvérek is, hanem sokkal inkább azzal akarom folytatni, hogy azért a dolgoknak van egy másik oldala is. Van egy másik oldala is, nem csak az, amit mi látunk benne. mert mi tervezünk, aztán utána sokszor csalódunk, mi igyekszünk, aztán a dolgok úgy alakulnak, vagy nem úgy alakulnak, aztán úgy alakul az életünk, vagy nem úgy, ahogy szeretnénk, nem mindig tudunk befolyással lenni, bár igaz, sokszor tőlünk is függ ennek a formálása. Azért is választottam ezt az igét még azon túl, hogy Józsefről volt szó tavaly karácsonykor, hogy most Máriáról legyen szó, mert találtam egy képet, és ez a kép egy feliratot jelentett, vagy egy felirat is volt rajta, ami engem nagyon megragadott. Angolul volt a felirat, de én magyarul fogom mondani. Ez így hangzott, ugye ott van Mária ábrázolva a kis gyermekkel, és egy kereszt rajta, és az van ráírva, hogy egy nem tervezett terhesség megmentett mindannyiunkat. És amikor ezt így megláttam, ledöbbentem egy pillanat alatt. Mennyi mindent akarunk mi? Mennyi mindent akarunk a kezünkben tudni, eltervezni, véghez vinni úgy, ahogy mi szeretnénk. És közben pedig, amikor a világ megváltásáról van szó, kiderül, hogy nem is mi terveztük. Kiderül, hogy Isten is tervez. Mert hogy ugye valahogy elmeséltem az egyik csoportban, ahol fiatal felnőttekkel beszélgettünk, velük osztottam meg először ezt az élményemet, és a őket is megdöbbentette és elgondolkodtatta, és az egyik fiatal ember azt mondta, hogy az lehet, hogy Mária meg József nem ezt tervezte, de az Isten ezt tervezte. És ez egy nagyon fontos oldala a mi életünknek, hogy Isten is tervezett valamit. Istennek is van egy terve. És a kérdés az, hogy mi, és ennek a történetnek is talán ez a legnagyobb kérdése, hogy én, te, mi elfogadjuk-e az Isten tervét. Akarunk-e az Isten terve szerint élni? Vagy azt mondjuk, hogy hát ez egy jó terv, biztos jó terv másoknak. Vagy azt mondjuk, hogy ez egy jó terv, de ma nem olyan ideális. Amikor az Isten terve van az egyik oldalon, a másik oldalon meg az, amit mi gondolunk a világról, akkor el kell dönteni, hogy melyik legyen. És ez a döntés az, amiben ott van egyébként Isten, ezt a döntést megengedi Máriának, ez is megdöbbentő. Tehát nem arról van szó, hogy ráparancsol Máriára, hogy na, akkor te leszel a megváltó édesanyja, és kész, punktum. Hanem Mária tud igent mondani erre, van lehetősége. Ime az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. Van egy terv, ami az Isten terve, és van egy válasz lehetőség. Van egy terv, amely a mi megváltásunkról szól, hogy Isten meg akarja ragadni az életünket, és van egy válasz. Igen, Uram, vagy valami más, mert csak ez a két válasz lehetséges. Nincsen másik válasz lehetőség. Elég egyértelmű, hogy ebben a helyzetben a dolgoknak két oldala van. Mert nem volt egyszerű az első karácsony sem, emberi szemmel nézve. Nem volt egyszerű, sőt, sokkal inkább azt kell mondanom, hogy emberi szemmel nézve, hát egy kalandos történetről van szó, amelyben nagyon sok nehézség, sőt, gyilkosság is volt benne. Nem az Isten részéről, hanem az emberek részéről. Talán még a legegyszerűbb helyzet itt a Lukács evangéliumában Zakariás története volt, akit ugye megszólít Isten a papi szolgálata közben a szentélyben, és elmondja neki, hogy a fia fog születni, akit Jánosnak kell nevezni, a későbbi keresztelő János, és hát ő nem hiszi el, és megnémul. Hát ez se olyan egyszerű azért, mert ugye egyrészt ott van, hogy amikor kijön a templomból, nem tudja megáldani a népet, tehát ez is egy kis gubancot jelent, aztán utána, hogy akkor hogyan nevezzék, de ez a kisebbik gond talán ebben az összefüggésben, de talán észrevettük, hogy például Erzsébet, amikor kiderül, hogy gyermeket vár, akkor elvonul idős asszony, és úgy talán szégyelli is magát az egész történetben, már lemondott erről a helyzetről. De talán még ez a legegyszerűbb helyzet, ott van utána a helyzete Máriának, aki ugyan a jegyese Józsefnek, ami jogilag azt jelenti, hogy már a felesége, ugye később majd kiderül, hogy ez miért fontos, már a felesége, de még ugye az esküvő előtt vannak, vagy hát nem tudom, hogy akkor hogy zajlott az esküvő, de a lényeg az, hogy nem együtt élnek, hanem külön-külön eldöntötték, hogy és hogy hát ez egy probléma lesz ebből, és ezzel tisztában van Mária is, hiszen mit gondol majd József? Mit gondolnak a többiek? És rögtön utána jön is a probléma, hogy és nekem az a nagyon nagy dolog, hogy mindezzel szemben azt mondja, hogy ime az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. Nem a maga kényelmét keresi, nem azt, hogy hogyan legyen egyszerűbb az élete. Azt se keresi, hogy bonyolultabb legyen, nem ez a vágya, csak ha Isten szól, engedelmeskedik. És utána jön is a probléma, Józsefnek a problémája. Hát most mit kezdjen ezzel a helyzettel? Ugye ott van, hogy titokban akarja elbocsátani, de végül Isten kijelenti neki, hogy miről van szó, megérti és elfogadja. Aztán utána talán a legszebb történet az, amikor megérkeznek a pásztorok, ugye ez a gyönyörű angyali jelenés kapcsán, hogy megnézzék Betlehembe a kisgyermeket. Igen ám, de hol találják ezt a kisgyermeket? Hol találják a világ megváltóját? Ebben a gyönyörű történetben is ott van, hogy nincsen számukra hely az emberek között. Ott van, hogy egy jászolba kell fektetni a megszületett Jézust. Tehát egyik oldalról úgy tűnik, hogy minden olyan csodálatosan szép, de nem biztos, hogy ezt Mária ugyanúgy élte meg, hogy hol van az a hely, ahol megszülethet a gyermeke. És ugyanígy aztán a folytatás, hogy megérkeznek a napkeleti bölcsek, milyen szép történet, és rögtön ott van Heródesnek a fondorlata, hogy hát, akkor majd én is hadd menjek el, szóljatok, hogy... hol is van. Persze megint Isten figyel erre, nem hagyja, hogy ez az út tovább haladjon, más úton térnek vissza a hazájukba, de ott van a folytatás, hogy ugyan megmenekül Jézus, mert hogy Egyiptomba viszi József Isten akarata szerint Máriát és Jézust, mégis következnek a betlehemi gyermekgyilkosságok. Egy történet, amely nem egy szirupos történet, drámai fordulatokkal. De talán a legfontosabb benne az, hogy miközben sokszor ilyen az életünk, és olyan, mint egyébként ez a történet, mintha még sűrítve is lennének benne ezek a drámai fordulatok, sokszor ilyen az életünk, de van valaki, aki a világnak is az ura, és a mi életünknek az ura is lehet. Van ebben a történetben valaki, aki igazából cselekszik. Vannak, akik engedelmeskednek, de vannak, aki irányít. És az az Úristen, aki irányít. Mert a karácsony igazából arról szól, hogy Isten az, aki cselekszik. Isten az, aki cselekszik, ehhez képest mindenki statiszta, persze ott vannak az emberi bűnök, ott vannak az emberi dolgok benne, és minden, ami emberi, abból aztán probléma is lesz, mert hiányzik a szeretet, mert egyéb dolgok jelennek meg, de igazából itt van ennek a másik oldala, Isten szeretete, cselekvése, kegyelme. És ez meghatározó ebben a történetben. Ő az, aki megszólítja az embereket, megszólítja Zakariást, Máriát, Józsefet. Ő az, aki segíti, ő az, aki támogatja az embert. Szinte elképzelhetetlen dolgok, de az Istennek semmi sem lehetetlen. Az Istennek semmi sem lehetetlen, ő véghez viszi az akaratát. Amikor azt olvasom, hogy a Istennek semmi sem lehetetlen, akkor ott van benne mindaz, amire nekünk talán az egyik legnagyobb kihívás, hogy neki higgyünk. Hogy higgyük el, hogy amit tervezett, az véghez viszi. Hogy higgyük el, hogy amit mond, az a jó. Hogy higgyük el, hogy az ő akarata az, ami a megfelelő. Bizony sokszor nehéz ez. Nehéz, amikor szembe kerül az ő terve, az ő akarata azzal, amit mindenki más gondol ebben a világban. Mindenkinek mások a gondolatai. És az, amit gondol a világ, az egyszer csak megjelenik a magunk gondolataiban is. Hogyha sokat halljuk, ha sokat súlykolják, hogy mi a család például, meg mi nem a család, akkor előbb-utóbb elkezdünk elbizonytalanodni. Elkezdünk elbizonytalanodni, és elkezdenek azok az érvek megjelenni a mi gondolkodásunkban is, amik igazából nem bibliai érvek, és akkor elkezdünk emberi módon gondolkodni, és nem az Isten útmutatása szerint. Az emberi módon való gondolkodás nem mindig a humánus gondolkodás, kedves testvérek. Ezen a világon a legemberibb maga az Isten. Az ember embertelen tud lenni az Isten nélkül, de az Isten a legemberibb ezen a világon. Nekünk emberi módon úgy kell gondolkodni, ahogyan Isten vezet bennünket, ahogy az Isten utat mutat számunkra. Mert az Istennek semmi sem lehetetlen, mondja. Nem érti Mária, de mégis elfogadja. Nem mindent értünk, nem mindenre jövünk rá, nem mindent látunk, hogy minek mi az értelme. És nem is biztos, hogy mindent tudnunk kell. Amit tudnunk kell, azt gondolom, hogy Isten kijelenti a számunkra. Viszont egy nagyon fontos dolog, hogy az Isten jót akar az embernek. És ezért szabad nekünk imádkozni. Azért, hogy tőle kapjunk ajándékot, hogy jelen legyen az életünkben. Szabad imádkozni karácsonyra készülve is, a magunk helyzetéért, kérni egyrészt, hogy segítsen és vezessen bennünket, másrészt meg az életünknek a különböző gondjaival, terveivel, félelmeivel kapcsolatban szabad hozzámenni. Aki így szeret bennünket, az nem fordul el tőlünk. Akinek ilyen fontosak vagyunk, az meg fog hallgatni bennünket, és meg fogja érteni a mi szavainkat és a mi gondolatainkat. Ha nem is tökéletes, ha nem is ideális az első karácsony, milyen jó, hogy nem annyira ideális, hogy elkezdjünk a magunk életével összevetve emiatt szomorkodni, hanem meglássuk, hogy a mi nem ideális, sokszor botladozó életünkben is ott van jelen az Isten, mégis tudnunk kell, hogy mi az, ami történik. Hogy mi az, amiért Isten ezt véghez viszi, mi az, amit meg akar cselekedni ezzel a helyzettel. Mert beszéltünk róla, hogy itt egy ígéret teljesedik be. Az ígéret beteljesedésének a kezdeténél vagyunk, hogy eljön a Messiás, hogy eljön a megváltó. Izrael népe várja is ezt a megváltót, várja is, és akkor, amikor ugye a pásztorok története lesz majd szintén a Lukács evangéliumában kicsit később, ott a pásztorok értik, hogy miről beszélnek az angyalok. Mert hogy ők szeretnék már, hogyha eljönne ez a megváltó. Más kérdés, hogy nem pont azt várják, mint ami bekövetkezik, de mégis ott van a vágyakozás a szívükben. Várja a megváltót, de nem pontosan úgy érkezik. Amit Máriának mond az angyal, az pont erről szól, hogy Jézusnak kell elnevezni az, aki meg fog születni, a magasságos fiának mondják majd, ez elég egyértelmű, ugye a Jézus szó maga is, a név azt jelenti, hogy az Úr a szabadítás. Tehát a szabadításról beszél, a szabadításnak az üzenetét hordozza. És egyszerre ott van, hogy Isten a atyának, Dávidnak a trónját, tehát atyának, Dávidnak a trónját adja neki az Úristen, Jézus dávidi származásáról van szó, és hogy uralkodik a Jákob házán örökké, ugye ez a Jákob háza, Jákob az, aki az Izrael nevet kapja a Jabbók gázlójánál, tehát Jákob az, aki után Izraelnek nevezik az Isten választott népét, és hogy ő uralkodni fog mindörökké. Nyilván itt nem egy földi királyságról van szó, hanem az örökké való királyságról, amelyet Jézus kap, és amely először még nem látszik. Az ő uralkodásának nem lesz vége, egyszerre kinyitja az ígéret felénk is ezt a történetet. Mi tudjuk, hogy Jézus uralma az egyszerre valóságos, ha elfogadjuk őt a magunk életében, és tudjuk, hogy egyszer valóságos lesz az egész világ számára. Egyébként egy egészen megkapó dolog ez a történet, és volt egy kérdés, amiben zavarba jöttem az egyik hittanórán, az egyik kisfiú, én nem találkoztam ezzel a kérdéssel, egy kisfiú kérdezte meg, hogy és miért fiú volt Jézus, miért nem lány? Hirtelen nem tudtam mit mondani erre. Persze van erre válasz, hogy ez a fiúság, tehát ez egy kifejezés, ez jelent valamit, sőt ugye egészen furcsa gondolat ez, mert például a liturgia régi szóhasználatában azt mondja a lelkész például az ige a úrvacsoránál, hogy atyám fiai, és az nincs benne, hogy atyám leányai, de igazából itt a leányokat is fiúsítják ebben a tekintetben, nem valami fajta gender szerint, hanem hogy minden annyian így vagyunk, ezt a fiúság lelkét kaptuk, mert hogy ez egyfajta pozíció volt abban az időben, egyfajta helyzet volt, és ez mindenkire vonatkozik. Szóval, hogy van ennek egy kifejező ereje, hogy Jézus fiú volt, és ez teljesen egyben van az üzenetével a Bibliának, de mégis azt is el kell mondani, hogy azért az Új Szövetségben csodálatosan van együtt az, hogy a nők és a férfiak hogyan működnek együtt. És ebben két nagyon fontos kiemelés van, és az egyik ez, hogy úgy kezdődik az Új Szövetség története, mármint a valóságos története Jézus születésével, hogy az angyal megjelenik először Máriának. Érdekes, hogy nem Józsefnek jelent meg először, Máriának jelent meg. Tudom, hogy ez nekünk egyértelmű, de azt, hogy azért ez nem volt mindennapos. Eleve azon is meglepődik Mária, nem biztos, hogy azonnal tudja, hogy ő az angyal, azon is meglepődik, hogy őt köszönti. Ugye az angyal egy férfinek tekintjük, köszönti őt, szóba áll vele. Tehát az Új Szövetségben azzal kezdődik a történet, hogy az üzenetet, az evangéliumot egy nő tudja meg először. Aztán utána azzal fejeződik be gyakorlatilag az evangélium, hogy a feltámadásnak az első szemtanúi, akik tudnak róla, Mária és a vele levők lesznek. Szóval együtt van ebben az újszövetségi történetben az egész embervilág, együtt vannak férfiak és nők, és együtt mindenkinek feladata van ebben a történetben. És valahol számomra ez is egy nagyon fontos üzenetté válik ebben a korban, hogy mindannyiunknak van feladata. Nem mindenki ugyanazt csinálja. Bár ugye Mária és Márta története kiemeli, hogy mindenkinek szüksége van az Isten igéjére. Mindenkinek szüksége van a személyes hitre. Hát egy személyes találkozás van a születés történetben, és egy személyes találkozás van a húsvéti történetben is. Szüksége van a személyes hitre. És ebből a szempontból egy igazán fontos üzenet lehet a mi számunkra is. De mi történik? Az történik, hogy elkezd beteljesedni az Istennek az ígérete. Hogy az ő munkája az valóságossá lesz ebben a világban. Minden ellene dolgozik, de az Istennek semmi sem lehetetlen. Hit nem lehet emberi módon elgondolni azt, ami bekövetkezik, de az Istennek semmi sem lehetetlen. Hiába van Heródes, hiába vannak az akkori szokások, hiába vannak azok az előítéletek, amik ott vannak az emberekben akkor és most, az Istennek semmi sem lehetetlen. Nem lehetetlen, hogy elhívjon embereket, nem lehetetlen, hogy azok igen mondjanak, nem lehetetlen, hogy azokat megigazítsa, nem lehetetlen, hogy nekünk üdvösséget adjon. Az Istennek semmi sem lehetetlen. Semmi sem lehetetlen, és erre nekünk erre a hívásra válaszolni kell. És ez a válasz ott van, ime az Úr szolgáló leánya, történjen velem a te beszédet szerint. Kedves testvérek, mennyire van bennünk ez az alázat? Mennyire van bennünk az Isten igéje iránt, az ő kijelentése iránt ez az alázat? Itt nem arról van szó, nem arról beszél az ige, hogy hát bármi történik, velünk bele kell nyugodni. Tehát, hogy az egy kicsit másik terület. Itt arról van szó, hogy van az Istennek akarata, abba belenyugszunk-e, azt elfogadjuk-e, azt élni akarjuk-e, ahhoz igazítani akarjuk-e az életünket akkor is, hogyha nem teljesen a mi terveink szerint van az ő akarata. Tehát itt nem csak a megtörtént eseményekről van szó, hanem arról, hogy vajon fontos-e ez számunkra, igazítjuk-e az életünket, van-e bennünk engedelmesség, van-e bennünk alázat. Mária az Istennek való engedelmességnek a gyönyörű példája, ahogyan ő él. Hogyan engedelmeskedünk az igének. Mindennel szembe, amit gondol a világ, mindennel szembe, ami a mi gondolatunk is, tudunk-e az igének engedelmeskedni. Hogyan szemléljük a dolgokat? Úgy, ahogy Isten tanít szemlélni, vagy ahogyan mi akarjuk, vagy ahogyan mások látják. Azt gondolom, hogy ezen az adventi alkalommal tanít bennünket az ige, hogy úgy nézzük, úgy lássuk, ahogyan Isten tanít bennünket. Úgy ünnepeljünk, úgy készüljünk, úgy szeressünk, úgy imádkozzunk, ahogyan ő tanít bennünket. Tanít bennünket az engedelmességre, a neki való engedelmességre, és a neki való szolgálatra. Erősödjünk meg ebben mindannyian, az Isten szent lelke által, és tudjuk követni őt megújult lélekkel, most és mindenkor. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten igéjének a hirdetésére, és Isten igéjére a 308. dicséretünknek a 4. versével. 308. dicséret, szintén egy dallam nélküli ének, vendégdallammal, a 33. Zsoltár dallamára kell énekelni, Nosza Isten félő szent hívek, egy gyönyörű zsoltár, és ennek most a 308. dicséretben a 4. verset fogjuk énekelni, így kezdődik, lelki örömmel megújulva imádjuk szent felségedet. helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük az Úr elé kéréseinket és hálaadásunkat. Imádkozzunk! Amen. Jöjjetek és közösen is imádkozzunk. Urunk, Istenünk, mennyei édesatyánk, jó volt hallani az igében, hogy az angyal úgy szólította meg Máriát, hogy ne félj. Megvalljuk előtted, hogy sok félelem van bennünk, aggodalmaskodás. Megvalljuk előtted, hogy nekünk is ugyanígy szükségünk van a biztatásra, hogy ne féljünk. Hiszen te velünk vagy, megígérted és meg is valósítottad, megcselekedted, be is következett, hogy eljöttél ebbe a világba, és most már a tieid vagyunk. Hogy szent lelked által elvégezted bennünk is, hogy megismerjünk téged, és kövessünk téged. Köszönjük, hogy itt volt előttünk az engedelmessége Máriának, amely bennünket is arra indít, hogy rád figyeljünk, téged kövessünk, a te akaratodat keressük és kutassuk, és hogyha úgy alakul, hogy a mi véleményünk, vagy a környezetünk véleménye nem az, mint a tiéd, mi mégis melletted döntsünk. Formálj bennünket, Urunk Istenünk, ezen az úton, amin járunk, hogy már most tudjuk, hogy hozzád érkezünk meg. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a mi kéréseinket, imádkozhatunk személyes helyzeteinkért, emberi kapcsolatainkért, rendezetlen dolgokért, imádkozhassunk mindazokért a helyzetekért, amelyben vagyunk. Így hozom eléd, Uram, ennek a gyülekezetnek minden tagjának az életét, küzdelmeit, félelmeit, aggodalmait, betegségét és nehézségeit. Uram, légy kegyelmes hozzánk a tieidhez. Légy kegyelmes azokhoz, akik keresnek téged, akik meg akarnak ismerni téged. Urunk, irgalmazd nekünk, akik méltatlanok vagyunk, de mégis szeretnénk egészen a tieid lenni. Taníts bennünket, Urunk, és légy türelmes, emlékeztes arra, hogy hozzád tartozunk, és hogy te már döntöttél felőlünk. Újítsd meg az életünket, hogy járhassuk a te utadat minden tekintetben. És köszönetet mondok, Uram, azért, mert vannak, akik szolgálnak, vannak, akik imádságban, cselekedetekben, hűségesen végzik a gyülekezetben a szolgálatot, bármilyen módon is. Köszönöm, Uram, hogy így együtt örvendezhetünk neked, és dicsőíthetünk téged. Köszönöm, hogy együtt lehetünk a templomban, és köszönöm, hogy együtt lehetünk az internetes közvetítés által is. Urunk, hadd legyen az életünk a te dicsőségedre való. Imádkozunk, mennyei édesatyánk, azért, hogy ez az ünnep olyan lehessen mindannyiunk számára és sokak számára, amely a te megtapasztalásodnak, igéd megértésének az ünnepe, amely valódi örömöt jelent mindenkinek. Urunk, imádkozunk még egyszer a betegeinkért, a megszomorodottakért, azokért, akik magányosak ebben az időben, azokért, akik hiányolják az emberi találkozásokat. Imádkozunk mindazokért, akik a járványnak a leküzdésében szolgálnak, munkálkodnak, teszik a dolgukat. Így hozzuk eléd református egyházunk gyülekezeteit, magyar református egyházunk gyülekezeteit szerte a világon. És imádkozunk keresztény közösségeinkért, kérünk, hogy te adj bölcsességet választott vezetőinknek. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az adományokat, amelyek az eddigiekben érkeztek, köszönjük a persejpénzt és az egyház fenntartói hozzájárulást, valamint a céladományokat is, amelyek nem csak a templomban, hanem átutalással is segítették a gyülekezetnek a szolgálatát. Szeretettel hirdetem, hogy befejeztük a szeretett doboz gyűjtést is az őrbottyáni gyűjtés után. Ebből a befolyt összegből, amely 114 ezer forint volt, és amelyet hálásan köszönünk, olyan adományokat vásároltunk, illetve Vida Csongor testvérünk, aki szervezte és intézte, köszönjük ezt a programot, olyan adományokat vásároltunk és juttattunk el a szeretett szolgálatnak, amire szükségük van. Ilyenkor meg szoktuk kérdezni, hogy mi az, amiből kevesebb érkezett, és leginkább azok az adományok, azok, amelyeket oda tudtunk adni, és hát ezzel is segítjük a szeretett szolgálatnak azt a munkáját, amelyben rászorulókat tud támogatni a gyülekezetek gyűjtésének a segítségével. Alkalmainkat hirdetem. Szokásos rendben tartjuk az alkalmat, még ebben a rendkívüli helyzetben is, vagyis a Szenteste napján 2 órakor kezdődik az istentisztelet, amelyet közvetítünk. Szeretettel kérem, hogyha valaki jönni szeretne, be lehet jelentkezni itt is, de az interneten keresztül is. Annyian férünk be, amennyien beférünk a mostani távolságtartás mellett, tehát szeretettel kérem a visszajelzést, különösen, hogyha gyermekek is érkeznek. Hagyományos értelemben vett gyerekműsor nem lesz, tehát nem tudtunk készülni, és nem is tudnánk ezt ebben a helyzetben megvalósítani. Megpróbálunk úgy ünnepelni itt a templomban, hogy egyszerre segítsük azoknak az ünneplését is, akik az otthonokban online követik, tehát otthon is lehet követni ezt a szép ünnepet. Reméljük, hogy segítség lesz mindenki számára. Tehát legközelebb Szenteste napján találkozunk 2 órakor. Az eddigi visszajelzéseket köszönöm. Karácsony első napján és második napján 10 órakor kezdődik az istentisztelet. Minden alkalmat egyébként, nem is mondom újra, minden alkalmat élőben közvetítünk, és utána meg lehet nézni. A templomban mind a két alkalommal megterítjük az urasztalát, és az első nap online közvetítéssel is segítjük a házi úrvacsorázást. Az a kérésem, hogy akik otthon szeretnének úrvacsorázni velünk együtt, azok készüljenek erre fel a megfelelő módon, imádságban és a előkészítésben, hogy méltó módon tudjunk hálát adni Isten szabadításáért az úrvacsorában. A ránk következő vasárnap, az esztendő utolsó vasárnapja, szeretettel várjuk a testvéreket ezen a vasárnapon is az Isten tiszteletre, és természetesen a záró, a szilveszteri év utolsó napján is tartunk a szokott módon úrvacsorás Isten tiszteletet, és január 1-én pedig 10 órakor. Szeretettel várjuk a testvéreket az alkalmakra. Az istentiszteletünk végén, az áldás előtt a záró énekünket énekeljük. A záró énekünk az adventi éneknek a 4. befejező verse, a 312. dicséretnek. Ó Jézusom, szegényet kér, vár, epedve hív.
Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.